Ez a prédikáció elhangzott 1987. december 31-én. Branham testvér 1961. december 31-én prédikációjának a fordítása. A címe: Nektek újjá kell születnetek, az első rész. A bevezetéssel Frank testvér. Mennyei atyánk, az idő olyan komolyjá vált, és mi arra számítunk, hogy visszaigazold a te szolgáid és profétáid szavát, hogy ne mondják többé, hogy a régóta várt proféciák késnek, hanem hogy, ahogy megvan írva, azokban a napokban, amikor a hetedik angyal hangja felhangzik, amikor az megfújja a harsonát, nem lesz többé késlekedés. Akkor közel van az idő, akkor elérkezett. Uram, szívből köszönjük neked, hogy kiválasztottál minket a milliók tömegéből, hogy szeretettel magadhoz vontál, sőt, hogy kinyilatkoztattad nekünk a te szavadat. Szeretet üdvözítőnk, munkálkodj ma különös módon a szívünkön, a szívünkben, hogy ne csak Isten szavait hallottuk volna, és az ő tanács határozatának előterjesztésével tisztában lennénk, hanem részesüljünk abban, ami most Istentől kifolyólag történik. Uram, távolíts el minden zavaró dolgot, mindent, ami akadályt jelenthetne, távolíts el szívünkből, a gondolatainkból, az életünkből, a közösségünkből. Szentelj meg minket, szentelj meg a te szent jelenléteddel, szenteld meg ezt a termet, áld meg ajkainkat és szíveinket, igen, áldj meg mindannyiunkat a te kegyelmed gazdagságából, legyen, hogy ez az összejövetel is gyümölcsöt teremjen az örökké valóságra. Ajándékozz meg kegyelemmel a szólásra, kegyelemmel a fordításhoz, kegyelemmel a hallgatáshoz és a befogadáshoz. Neked, a mindenható Istennek mondunk hálát mindenért, a Jézus szent nevében. Amen. Hadd énekeljük el Branham testvér kedvenc kórusát. Én szeretem őt, én szeretem őt, mert ő először szeretett engem, és megváltott engem a Golgota kereszten. Angolul: I love him, én szeretem őt, mert ő előbb szeretett engem, és megváltott engem a Golgotai kereszten, kiengesztelte az üdvre jutásom. Foglaljatok helyet. A fordítás kezdete. Hadd hajtsuk most fejet, hajtsunk most fejet, és imádkozzunk. Most belépünk az élő Isten jelenlétébe. Az ő tiszteletére jövünk az Úr Jézus nevében. Tudatosak vagyunk afelől, hogy nem jöhetünk, és mondhatjuk, itt van William Branham, itt van Orman Neul, bárki is legyen az, el lennénk utasítva. De biztosak vagyunk abban, hogy ő azt mondta, amit az Atyától kértek az én nevemben, azt megkapjátok. Feltételezem, hogy nem kell a saját nevemben jönnöm. Tudom, hogy ha az ő fiának nevét használom, akkor megkapom, amit kérek. Mert ő benne helyezem az én bízalmamat. Ő benne élünk és imádkozunk. És ma reggel hálásak vagyunk, ó Isten, Istennek azért, amit ő jelent számunkra, és amit egész életünkben és lényünkben jelent. Köszönöm ezt a kis gyülekezetet, a lelkészt, a vezetőséget, a diakónusokat és az összes tagukat. Hálás vagyok a Szent Szellemért, amely őrködik fölöttünk, őrködik felettük. Hadd vezesse őket a nagy Szent Szellem folyamatosan azokon az útakon, amelyeken járnunk kell. Az Ószövetségben és az Új Szövetségben olvassunk, és a gyülekezet korszakában is olvashatjuk, hogyha betegség ér minket, akkor az egész gyülekezet összegyűl, és imádkozik Istenhez, és az ő imádságaik meghallgattatásra találtak. Mindannyian, mint a gyülekezet tagjai, imádkozni fogunk, és Isten meg fog hallgatni, és válaszolni fog. Atyám, legyen, hogy ez a kis gyülekezet olyan szorosan összekötve legyen a szeretet és a Szent Szellem kötelékével, hogy egymáshoz tartozzanak, és ne legyenek köztünk szakadások a következő évben. Hadd legyen bennünk az isteni szeretet, és hadd járjon mindenki Krisztus útján, hogy sokan, akik zarándokként elfáradtak, visszataláljanak és meg legyenek mentve. Hadd mondhassuk, amikor belépünk az ajtón, hogy mindenkit szívélyes üdvözlés fogad. Vedd el a betegséget közülünk, Uram! Hálásak vagyunk, hogy éhes szívünk van, hogy meghallgassuk a te szavadat. Folytasd, Uram, azzal, hogy ezt az éhséget belénk helyezed. Ahogy Dávid mondta annak idején, mint a szarvas friss víz után sóvárog, úgy sóvárog vagy szomjazik az én lelkem, ó Istenem, te utánad. Mint a szarvas vagy az ősz, bármi is legyen az, ha vadkutyák tépik szét, vérzik, és az életét vesztené, akkor vizet kell találnia, ha tovább akar élni. Ha megtalálja vizet, akkor az élet megújul. Hadd legyünk olyan szomjasak, Uram, hogy Krisztusra legyen szükségünk a túlélésre. Szükségünk van Krisztusra a gyülekezetben, és olyan életet szeretnénk élni, amely tetszik neki, különben meghalnánk. Miközben ma reggel megnyitjuk a te ígédet, és vigasztalást találunk benne, és kérünk téged, hogy vonj közzelebb hozzád, Atyám, kérem, hogy a Szent Szellem tárja fel előttünk az ígét, hogy mi, mint a te szolgáid, Uram, jobban felkészüljünk az új évre. A Jézus Krisztus nevében kérjük. Amen. Tekintettel arra, hogy új év van, úgy gondoltam, hogy félreteszem az újévi szövegemet vagy üzenetemet, és visszatérek, hogy vasárnapi iskolai lecke formájában tanítsam a Szentírást. Kiválasztottam egy szövegszakaszt, amiről egy ideig szeretnék beszélni. A legfontosabb szöveg vagy téma, amit a Bibliában ismerek. Az a tanítás, amelyet a mi Urunk elsőként tanított. Az első tanítást, amelyet hirdetett. Én szerintem jó lenne, ha új évkor is elővennénk. Ha túl hideg van, emeljétek fel a kezeteket, magam is éreztem. Bárhol is vagy, testvérem, kapcsold be egy kicsit a fűtést, mert itt érzem, hogy túl hideg van. És biztosan nektek is, különösen a gyermekekkel. Most hadd nyissuk meg a Bibliát, és pedig az Efézusiakhoz írt levél 4. fejezetéhez, Efézus 4. fejezet, és kezdjük el olvasni a 11. verstől. Efézus 4.11-től. Aztán a János 3-ból is olvasni fogunk az első verstől a 12 versekig. Ezt a két helyet fogjuk felolvasni a Szentírásból. Kezdjük az Efézus 4-ből a 11. verssel. És épp éppen ő ugyanaz, aki elrendelt egyeseket apostolokká, másokat profétákká, másokat evangélistákká, megint másokat pásztorokká és tanítókká, hogy alkalmassá tegye a szenteket a gyülekezeti szolgálat teljesítésére, Krisztus testének építésére, amíg végül mindannyian eljutunk a hit és az Isten fiának ismeretének egységéhez, a tökéletes felnőtt korhoz, a Krisztus teljességében való növekedés teljes mértékéhez. Mert nem lehetünk tovább kiskorú gyermekek, akiket a tanítások minden szele ide-oda dobál és sodor, mint a tenger hullámai. Az emberek állnak csalárdsága által, akik félrevezetően a megtévesztésre igyekeznek, hanem sokkal inkább az igazságot gyakorolva, szeretetben, minden tekintetben belenőjünk abban, aki a fej, Krisztus. Mert ő belőle kiindulóan van az egész test szilárdan összeillesztve és összetartva, minden tagjának a saját mértékének megfelelő hatékonysággal végzett szolgálatán keresztül a test növekedését valósítja meg a szeretetben való épülésére. Nos, elolvastam ezt az íge szakaszt, és remélem, hogy otthon is elmélyültök benne. Most pedig hadd olvassunk a János 3-ból. Már most volt ott a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók főtanácsának egy tagja. Ez odament éjjel Jézushoz, és így szólt hozzá. Rabbi, mi tudjuk, hogy te Istentől küldött tanító vagy, mert senki sem tud olyan csodaelket tenni, amelyeket te teszel, ha Isten nem lenne vele. Jézus így válaszolt neki. Bizony, az igazságnak megfelelően mondom neked, szavahihetően, ha valaki nem születik felülről, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus erre így felelt neki, hogyan születhet meg valaki, ha már öreg, vén, talán másodszor is bekerülhet-e az anya méhébe és megszülethet-e? Jézus így válaszolt neki, bizony szavahihetően mondom neked, ha valaki nem születik vízből és szellemből, nem léphet be Isten országába, nem mehet be. Ami húsból születik, az hús, ami szellemből születik, az szellem. Ne csodálkozz, hogy azt mondtam neked, nektek felülről kell születnetek. A szél odafúj, ahova akar, és te hallod az úgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Ugyanígy van ez mindazokkal, akik a szellemtől születtek. Nikodémus egy kérdéssel válaszolt neki. Hogyan legyen ez lehetséges? Jézus így felelt neki. Te Izrael tanítója vagy, és nem érted ezt meg. Bizony szavahihetően mondom neked, mi azt mondjuk, amit tudunk, és arról tanúskodunk, amit láttunk, és ti mégsem fogadjátok el a tanúságtételünket. Ha én a földi dolgokról beszéltem neked, és ti nem hisztek, hogyan fogtok hinni, ha mennyei dolgokról fogok beszélni nektek? Isten áldja meg az ő szavát bennünk. Ma reggel témaként szeretném felvetni Jézus első tanítását, amely így hangzott, nektek újjá kell születnetek. Nos, ma este nem prédikálni szeretnék, hanem egyfajta vasárnapi iskolai leckét tartani, és a többit meghagyni az estére. A szívemben úgy érzem, hogy ez valami, ami az emberek számára rejtélyesnek tűnik. Mi olyan sokat hallunk erről, és úgy gondoltam, jó lenne, ha ma reggel ezt a témát felderítenék, hogy tisztában lássuk a dolgot. Ez a kezdet, nektek újjá kell születnetek, és ez nagyon mélyreható. Megállapítjuk, hogy az embereknek Sokféle véleményük van erről. Szinte minden gyülekezet azt mondja, hogy újonnan kell születnetek, de mindegyikük másképp értelmezi, hogy mit jelent újonnan születni. Ha elmegyek a metodistákhoz, ők megkérdezik, vagy megkérdezem őket, hogy újjá kell születnetek, hogyan értelmezitek ezt. Elmegyek a baptistákhoz, megkérdezem azokat, ők igennel válaszolnak. És elmehetnék minden gyülekezetbe, és megkérdezhetném. És ha elmennék a 900 különböző felekezethez és egyházhoz, meghallgathatnánk az értelmezéseiket. Látjuk tehát, hogy sokféle értelmezés létezik, és mégis egy bibliai tanításnak, bibliai bizonyítékkal kell alátámasztani az igazságot. Tehát ne feledjétek, nem az van mondva, hogy újjá kellene születnetek, hanem nektek újjá kell születnetek. Mi angolul beszélők megértjük, mit jelent a kell, egy kényszerítő szó. Ez feltétlenül szükséges. Nektek meg kell tennetek. Ez egy kötelező érvényű szó. Nem kellene, vagy jobb lenne, ha megtennétek, hanem nektek újjá kell születnetek. Ó, ha ma reggel vennénk ezt a szót, és elemezhetnénk, elmagyarázhatnánk, teljesen lehetetlennek tűnik. És ha ez olyan fontos és olyan nagy, és mégis teljesen lehetetlen, hogy belépjünk Isten országába, vagy meglássuk azt, ha csak újjá nem születtünk, és annyi különböző értelmezés van az újjászületés szó kifejezésről, akkor teljes szívünkből át kell kutatnunk mégis, és meg kell találnunk, hogy mit is jelent. Nincs itt senki, aki a kínokba szeretne lefele menni, senki. De hiszen nem utaztok több száz kilométereket jeges útakon, nem költitek el a megélhetéseteket, nem költitek el a pénzeteket csak azért, hogy idejöjjetek a gyülekezetbe, kezet fogjatok egymással és a lelkésszel, amit szeretünk ugyan, és meghallgatjátok a lelkészt, meghallgattok engem, meghallgattok más prédikátorokat, akik hirdetik az ígét, de hiszen ezt meghallgathatjátok, bárhol is legyetek. Mindenhol vannak prédikátorok, lelkészek és gyülekezetek, mint mi az Úr szolgái. Ugyanakkor valami ide vonz titeket, erre a különleges helyre. És ezen a ponton nekem, pásztorként az a kötelességem, hogy gondoskodjak arról, hogy ez a nyáj megfelelően gondozva és táplálva legyen. A mindenható Isten számon fogja kérni tőlem a ti véreteket. Az ítélet napján nekünk felelnünk kell, értetek, vagy elszámolnunk. Látjuk ezt a nagy, rendkívüli felelősséget, amely ránk lett ruházva. Isten olyan embereket adott nekünk, akik szeretnek bennünket, idejönnek, hallgatnak, és éppen ezért időnket arra kell fordítanunk, hogy vigyázzunk lelketekre. Figyeljetek, ha van valami, ami nem helyes, kötelességünk oda menni az illetőhöz és megmondani neki, mert mi pásztorok vagyunk, akik vigyáznak a juhokra. Amennyiben meglátom, hogy egy juh valamit eszik, ami nem jó, valamilyen fűfélét, és tudom, hogy attól meghalna. Kénytelen lennék elkergetni. Egyébként a jó meghalna. És az ország nyugati részén különösen jól ismert egy olyan fűféle, amely káros az állatokra. Ez egy álbúzaféle. Nem tudom, ismeritek-e, és még egy másik gyomnövény is. Ez egy olyan dolog, amit egyszerűen nem lehet megenni anélkül, hogy kárt ne okozna maga után. Ti távol kell tartanotok tőle az állataitokat. és ha még egy ló is kárt szenvedne, ha olyasmit enne, amit ilyen állapotba hozná. És egy nagyon rossz cowboy lennétek, ha hagynátok, hogy a lovatok ilyesmit megegyen. Ez azt mutatná, hogy nem törődtök vele. És egy igazi pásztor Krisztusnak, egy igazi szolgája, rossz példaképe lenne Krisztusnak, ha hagyja, bámulja, hogy a juhok olyasmit egyenek, ami kárukra lenne, vagy Isten elutasítaná őket. Mert az nem felel meg az ő ígéjének és az ő parancsolatainak megszegése lenne. Erre figyelnetek kellene. Jézusnak ez a nagyszerű tanítása, amely előttünk áll a Bibliába. Nektek újjá kell születnetek. Erről, amint már említettem, nagyon sokféle változat létezik. Ma reggel elgondolkodtam, mivel sokan érdeklődtek arról, hogy mi is ez, és hogyan lehetnek igazi keresztények. Majd úgy gondoltam, hogy foglalkozni fogunk ezzel a témával, és adjunk róla a lehető legvilágosabb tanítást, nem egy prédikáció formájában, hanem egy vasárnapi iskola tanításhoz hasonlóan, hogy az emberek megértsék az üzenetet belőle. Miközben ezt mondom, tudom, hogy hangszallagra van rögzítve minden, és azokhoz a prédikátorokhoz szólok, akik megkapják ezeket a hangszallagokat majd azután. És talán egy kicsit másképp hiszem és tanítom, mint a többi gyülekezetek tanítják, de úgy gondolom, hogy a Szentírásból elegendő bizonyítékkal alá tudom támasztani, hogy nektek meg kell születnetek a Szent Szellem által, majd a Szellem által belegyetek keresztelve a testbe. Nos, sokan azt tanítják, hogy az újjászületés akkor történik meg, amikor az emberek csatlakoznak a gyülekezethez, bemutatják őket a gyülekezetnek, ők pedig előállnak, és azt kérdezik tőlük, mint bűnösök, elfogadjátok-e Krisztus személyesen megváltótokként, és azt hiszik, hogy ez már az újjászületés. Mások úgy vélik, hogy a vízkeresztség az újjászületés. Megint mások úgy vélik, hogy akkor újjászületnek, amikor vízben meg is keresztelkednek. Szóval sokféle változat létezik erről. Mások úgy vélik, hogy amennyiben valaki felmond egy hitvallást, egy egyháznak, vagy gyülekezetnek a hitvallását, mondjuk, hogy hiszek a Szent Egyházban, és így tovább, és hittel, hogy Isten az emberek megmentője, és ettől a naptól fogva a gyülekezet vagy egyház tagja leszek, és ezekkel a keresztényekkel együtt leszek, akkor ez lenne az újjászületés, és úgy vélik, hogy a hitvallás, amit felmondanak, már is magában foglalja. És úgy gondolom, hogy nem lehet mindig kritizálni, mert néhány dolog, amit mondanak, tiszta és szent, sőt, valóban a Szentírásnak megfelelő is. Csak hogy a Szentírást nem lett helyesen alkalmazva. Még ha alkalmazzuk is a Szentírást, úgy gondolom, hogy az újjászületés több annál, mint amit most elmondtunk. Bármennyire is jó szándékúak vagytok, úgy gondolom, hogy az újjászületés messze túlmutat a jó szándékaitokon, a gondolkodásotokon és a hozzáállásotokon is. Túlmutat azon. Nos, nem szívesen mondom ezt, és nem is azért, hogy vallási gúnytárgyává váljak, és nem azért, hogy mindezeket a szervezeteket vádoljam, de ez egy zsidóra emlékeztet engem. Ez persze csak egy vicc, és nem hiszem, hogy a szószéken vicceket kellene, vagy lehetne mesélni. Ez nem a viccek helye. Éppen ezért csak azért fogom felhozni, hogy kiemeljem, hogy tehát nem viccnek szánva, hanem hogy megmutassam, mit szeretnék kifejezni ezzel. Volt egy katolikus pap egyszer, aki egy pénteken egy újonnan megtért emberhez látogatott el, aki csatlakozott a katolikus egyházhoz. Nos, bement a házába, és ez az ember sonkát sütött. Aztán azt mondja, atyám, sajnálom, most fogom csak fel, hogy ma péntek van. És én hiszek az egyház tanításában ugyanis, mert egyszer zsidó voltam, és te meglocsoltál engem azzal a szentelt vízzel, és egy zsidóból egy katolikus csináltál. Most én is fogok venni a ma szentelt vízből, és erre a sonkára locsolom, és halat csinálok belőle. Nos, ha ezt így mondjuk, ez nem azt jelenti, hogy abból egy hal lesz, hanem mégis sonka, disznósonka marad. Nem számít, mennyire szentelt víz lenne, nem számít, mennyire igaznak tartjátok magatokat, ha egy szertartásos hagyományt felmondtok, vagy csatlakoztok egy gyülekezethez. Ti továbbra is azok vagytok, akik előzőleg voltatok, kivéve, ha valóban újjászülettetek Isten szelleme által. Máskülönben semmi sem változtat meg titeket, sem a hitvallás, sem a gyülekezethez való tartozás, sem az elképzeléseitek vagy jó szándékaitok megváltozása. Bármennyire is hasznos legyen mindez, nem elégséges. Még mindig nincs rendben semmi, valaminek történnie kell. Az újjászületés egy élmény, valami, ami megtörténik gyakorlatilag. A többi dolog nem az újjászületést eredményezi. A különböző gyülekezetek azt mondják, fogadd el ezt, hidd el ezt, majd amazt, minden rendben lesz. Nos, mégis miben áll? Az oka annak, hogy miért kell újjászületnünk az, hogy a Biblia így tanítja. Nevezetesen, hogy mindannyian bűnben vagy vétekben születtünk, bűnösök vagyunk, bűnben születtünk, és már is hazugokként érkeztünk ide. Ez azt mutatja, hogy természetünk eleve bűnös, eleve nincs bennünk semmi jó. Kezdettől fogva semmi jó nincs bennünk. Nem hivatkozhatunk a tudásunkra, az őszinteségünkre, vagy hogy milyen nagyok, vagy kicsinyek vagyunk, vagy egyébként bármi más legyen. Eleve gyökerestől rosszak vagyunk, és nincs semmi, amit megtehetnénk ellene. Ti képtelenek vagytok rá. Jézus azt mondta, senki sem tud hozzáadni a nagyságához, még a legkisebb mértékben sem semmit. Magatokba szívhatjátok ezeket a gondolatokat, álmodozhattok róluk, olvashattok róluk, tanulmányozhatjátok őket, és elmélyülhettek ebben. És mégis a legcsekélyebb mértékben sem tudtok magatokon segíteni. Mindezek hiába valóak. Annyira örülök, hogy ez így is van. Mert ha tudáson múlna, az okosságon, akkor mi szegény képzetlen emberek, mit évők lennénk, hiszen semmi esélyünk nem lenne. Isten ezt így határozta meg a kezdetektől fogva. Ők a gyülekezetek bonyolulttá tették, Isten azonban egyszerűvé tette. Úgy van előadva, hogy mindenki láthassa és elfogadhassa, mindazok számára elérhető, akik csak akarják. Nos, egy ember nem tudja megmenteni a másikat, bármit is próbáljon mondani, és egyik nem tudja megmenteni a másikat. Nem számít, milyen ravasz valaki, milyen tisztséget tölt be, lelkész, pap, püspök, bíboros, pápa. Nem számít, milyen ravasz valaki, nem tud tenni semmit a megváltásotokhoz, hiszen ő maga is bűnös, bűnben született és jött a világra. Hazugként született, hazug volt a kezdetektől fogva már. És mindenki, aki nem azt adja tovább, ami megvan írva Isten szavaként, az még mindig hazug. Isten készít egy tervet, hogy az emberek meg legyenek mentve, de az ember nem tud hozzátenni semmit ehhez a tervhez, az Isten terve. Ma reggel alaposan meg fogjuk vizsgálni ezt a tervet. Miben is áll Isten terve? Ő azt mondta, minden ember szava hazugság, Isten szava igaz, szava hihető. Figyeljetek, éppen ezért nem merünk egyetlen mondatot sem megváltoztatni, sem valami mást csinálni belőle. Teljesen mindegy, milyen jók lennének a rituáljaink, amit olvasunk, felejtsétek el, Isten szava fontos. Figyeljetek, így kell megtenni a dolgokat. Istennek van egy terve, ő így alakította. Ne feledjétek el, először is újjá kell születnetek, különben soha nem fogjátok megérteni. Kétszer is azt mondta, ami urunk, ha csak valaki nem születik újjá, másképpen nem láthatja meg az Isten országát. Ez egy ponttal van elválasztva, hangsúlyozva van. Figyeljetek, eme szavak. Bizony, szava hihetően, figyeljetek ennek jelentőségére. Bizony, az igazságnak megfelelően, vagy szava hihetően. Nagy betűvel van írva. Bizony, az igazságnak megfelelően, vagy szava hihetően, mondom neked. És ezek a szavak egy abszolútumot jelentenek. Véglegesség, végleges, abszolút mondom nektek. Ki mondta ezt? Egy kardinál, egy bíboros, egy pap, egy lelkész, egy evangélista vagy pápa, ő maga, Isten mondta, nincs mentség. Nem lehet másképp, más módon nem lehet bejutni. Nem számít, milyen híres, milyen nagy és nagyszerű is legyen. Nem is értheti meg Isten országát, amíg nem született újjá. Ez egy óriási téma. Bizony, az igazságnak megfelelően, vagy szava hihetően mondom nektek. Figyeljetek, hogy látni azt jelenti nem a szemmel látni, hanem a szívvel látni és megérteni. Hiszen nem a szemetekkel láthatjátok Isten országát, hanem szellemileg a szívetekben. Figyeljetek, nem fogjátok tudni megérteni Isten országát, ha csak nem születtetek újjá. Különben rejtély marad számotokra, és ha újjá születtek, majd az Isten országának terve valósággá válik számotokra, valóság lesz. Mint például egy építész, aki egy épületet akar felhúzni. Ha csak nincs meg a terv rajza, máskülönben hozzá sem kell fogjon építenie. Ha megértitek a terv rajzot, akkor tudjátok, hogyan kell építeni. Így van, ez így történik. Így van az Isten országának felépítésével is. Ti kénytelenek vagytok megérteni a tervrajzot, és nem lesztek képesek megérteni azt, amíg újjá nem születtetek. És ha újjá születtetek, akkor megértitek a tervrajzot, és még látjátok, mi történik. Egy kedves fiatal lány, akinek az anyjával jártam, amikor mindketten még fiatalok voltunk, és ő egy kedves, egy aranyos lány volt. Most a neve Hof, és hozzáment Vasilihoz. És akkoriban én még a Milton Baptista gyülekezet lelkipásztora voltam. Ő pedig a testvéri gyülekezethez tartozott, de mi kedveltük egymást, és jártam vele nagyon sokáig. Wright testvér közelében volt, és elmentem hozzájuk haza, a lány olyan kedves volt, kedves barátnő volt nekem, és Lee testvér egy előkelő ember, a testvérek gyülekezetének hűséges tagja volt, és egy este meghívott, hogy elmenjek hozzájuk, és ott aludjak. És Marion testvér azt mondta, jó lesz így, és jó, elutaztam oda. És megérkeztünk oda abba a régi faházba. És vártunk, amíg az apa, az anyja és a nő testvér, és a testvére lánytestvére megérkeztek, majd mindannyian bementünk, leültünk, és felszolgáltak nekünk. De aztán eljött az idő, amikor az apa és én bementünk egy külön terembe. Abban a teremben aludtunk együtt. Egy szalmazsákon aludtunk, de egy jó ágy volt. Az anyja és a két lány lent aludt. És miközben ott feküdtünk, Lee testvérnek volt egy álma, és ő mindig vitatkozott velem a vízkeresztségről, az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy szükséges-e. Ő nem hitte el. Éppen egy építőipari vállalkozó volt, majd azt mondta, Branham testvér, épp most volt egy álmom. Az álmomban álmodtam, New Albany-ben voltam, és egy férfi házat építettem, húztam fel. Ő megadta nekem a tervrajzot, majd láttam, hogyan vannak elhelyezve az ablakok, majd azt mondtam, de hiszen ez nem egyezik meg a tervrajzzal, ez teljesen más, mint a tervrajzon. És amikor visszatért Floridából, a nyaralásából, én már befejeztem a házat. Megnézte, hogy nézett ki a háza, fogta a tervrajzot, és azt mondta nekem, figyelj, te teljesen rosszul építetted fel a házamat. Erre én azt válaszoltam, nem, pontosan úgy építettem meg, ahogy kellett. És ő megkérdezte, de akkor mi van azzal, meg amazzal, ez nem is oda tartozik. Majd azt mondta, bontsd le az egészet, ha azt várod, hogy fizessek, mert mindenképpen elvárom, hogy a terv szerint építsd. Ez volt az álma. És ő megkérdezte tőlem, mit gondolsz, mit tartasz az álomról. Majd azt mondtam, ott hátul van a folyó, már vár ránk mindkettőnkre. És ő azt mondta, nem szeretném, hogy aznap lebontsák a házamat. Én a terv szerint szeretném felhúzni a házat. Majd az a lány, akivel jártam, egy másik előkelő fiatalemberhez ment feleségül, és ez a fiatalember valahol munkát kapott, és három kislányuk született, mind keresztények lettek, és hármasban énekeltek. Az egyik kislány közülük különösen tehetséges volt a zongorán, és még klasszikus zeneórákat is tanított. Körülbelül 15-16 éves lehetett, de majd később odafejlődött a helyzet, hogy ez a nő megőrült, és intézetbe kellett szállítani. Az orvosok nem akartak beengedni engem, hogy meglátogassam, de a rokonokkal mégis elmentem, úgy, hogy ott voltam. És amíg ott voltunk, bejött a Szent Szellem. És a Louisville-i szanatóriumban történt, ahová az idegbetegeket viszik. Korábban Madisonban, Indiánában volt, de ott már nem tudtak segíteni rajta. És amíg ott ültünk, egy látomás jött, és a lányhoz szólt az Úr Jézus nevében. Az anya megragadott engem, megragadta a térdemet, a másik kezével pedig a férje kezét fogta, és azt mondta, soha nem volt ez helytelen. Majd azt mondtam, ne aggódjatok, minden rendben lesz vele. Gyorsan elhagytam az épületet azután. Este 9 órakor csörgött a telefon, és az apa, annyira meghatódva, azt mondja a telefonon, nem tudtam elmenni, mielőtt ezt a jó hírt nem mondom el neked. Branham testvér az orvos bejött, megvizsgálta a lányunkat, és azt kérdezte, mi történt vele, hiszen holnap hazamehet. Amikor néhány héttel ezelőtt anyám meghalt, ez a lány olyan kedves volt, amennyire csak lehetett, és ellátogatott hozzá. Látjátok, Isten az, akinek el kell magyaráznia a programot, mi a jelentőség az újjászületésnek. Először is felismerjük, hogy bűnösök vagyunk, majd felismerjük a kárhoztatásunkat, hogy mindannyian bűnben születtünk, és hogy semmi hasznos, semmi jó nem található bennünk. A gondolkodásmódunk rossz, a lelkünk romlott. A folyamatos gondolkodásunk gonosz. Minden elképzelhető emberi gondolat ártalmas bűn. Még a testünk is gyenge. A szellemünk nem jó. Tele vagyunk romlott emberiességgel, romlottsággal. Hogyan is tehetne egy romlott ember jót egy másik romlott embernek? Hadd mondjam el, ahogyan az a Jób 14. fejezetében áll. Az ember, akit asszony szült, szegényes, rövid életű, de dúsgazdag a nyugtalansággal. Mint a virág, úgy felvirázik és elhervad, mint az árnyék, úgy múlik el, és nincs állandósága. Hogyan is jöhetne tiszta dolog a tisztátalamból? Még egy sem. Ha a vödrötökkel állott bűzös vizet merítetek, majd a második merítéskor is ugyanolyan lesz, ugyanaz a víz lesz. Ott férgek és sok minden más van a vízben. Nem tudtok onnan tiszta vizet meríteni. Az egész világ romlott. A lélek, az ember gondolkodás módja, minden teljesen romlott a bűn által. A teste szerint bűnben született, igazságtalanságban formálódott, és hazugan jött a világra. Így megromlott a lélek, és nincs benne semmi jó. Az egyik nem tudja megváltani a másikat, mert mindannyian bűnösök. Nem fogtok egy vödör vizet meríteni, ami romlott, majd egy másikat, és azt gondolni, hogy majd az csak jó lesz valahogy. Figyeljetek, és ha mindkettőt egymás böntitek, akkor ugyanaz a romlott víz lesz benne, és semmi tiszta. Figyeljetek! Nincs semmi tisztaság benne, de Isten elhatározta, hogy megmenti az embereket. Magára vette mindannyiunk bűnét, és ő rá helyezte. A bűnnek a büntetése, amelyben megszülettünk, minden bizonnyal a halál. Bűn, bűn, a büntetés a halál. És a büntetés olyan nagy volt, hogy egyikünk sem tudta megfizetni, vagy segíteni a másikon. Így kellett legyen valaki, aki kifizette ezt a büntetést. Mi lenne, ha a büntetés az lenne elhagyni ezt a termet $1 milliárd büntetéssel? Egyikünk sem tudna kimenni innen, mert egyikünk sem tudná kifizetni. Mindazonáltal, ha jönne valaki, akinek tényleg elég pénze lenne, hogy mindannyiunkért kifizesse ezt a szükséghelyzetet, mi nem tudunk segíteni magunkon. Kellett legyen valaki, aki méltó van rá. Ó, mennyire szeretnék itt részletesebben kitérni Rútra és Noémira, és megmutatni, hogy ő is számüzetésbe kellett kerüljön velünk, mielőtt meg lehetett váltva, és vissza nem vásárolhatta az elveszett földterületet. Éppen ezért van az, hogy Isten a nagy Jehova szellem a rokonsági viszonyba lépett velünk, emberi alakot öltött, ő rokonunkká vált. Ennek így kellett lennie, ő méltó volt erre. Ő volt az, aki megnyitotta ezt a vérrel teli forrást, amely Immanuel sebeiből folyt. Ő megsebesült a mi vétkeinkért, megsebesítetett, egy csodálatos képet jegyeztem fel itt magamnak a negyedik Mózesből. Ez egy csodálatos leírás, és hiszen minden leírás csodálatos jelkép, de ott fel lett emelve egy kígyó a sivatagban, egy részkígyó, mert Izrael népét, akiket kígyók haraptak meg, és ez a és ez egy halálos harapás volt, és nem volt semmilyen menekvés, nem volt gyógymód, nem volt orvos, nem volt szabadulás, nem volt kezelés. Voltak ugyan orvosok közöttük, de nem erre a harapásra, a kígyómarásra, ahogy mondtam. Nem létezik közöttünk olyan orvos, aki meg tudna gyógyítani bennünket a bűntől. Ez egy halálos harapás, és mindannyian bűnösök vagyunk, mindannyian vétkesek vagyunk, mindannyian bűnösök lettünk. De mit tett Isten a maga részéről? Akkor bűnösöknek találtattak, és a bűn büntetését halálbüntetéssel kellett megfizetni. Isten egy kígyót állítatott fel ebben az esetben, egy részkígyót. Az emberek semmit sem tehettek, nem volt pénzük, amit fizethettek volna, semmiük sem volt. Sem hitvallás felolvasása, sem valamilyen egyházhoz való csatlakozás nem segíthetett volna rajtuk. De tekintsetek fel, és éljetek. Látjátok, milyen egyszerű. Tekintsetek fel, és élni fogtok. Nem kell csatlakoznotok semmilyen egyházhoz. Nincs szükség érzelmi megindulásra, semmilyen lelkesedettség. Tekintsetek fel, és éljetek. Ennyire egyszerű. Nem attól fogtok élni, hogy fel tudjátok mondani a 10 parancsolatot, és ha mindent ismertek, a szabályzatokat és minden továbbiakat, csak tekintsetek fel és éljetek. Mindazok, akik feltekintettek, életben maradtak. Amikor Jézus itt volt a földön, azt mondta, úgy vélem a Nikodémussal folytatott beszélgetésben. És ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az emberfiának is felemeltetnie. Miért így kell? Ugyanazon a módon, ugyanazért a dologért, ugyanazon célból, hogy ugyanazt a munkát elvégezze, ugyanazt kieszközölje. Az emberek gyakran zavarba jönnek, amikor látják, hogy Jézus a kígyóhoz van hasonlítva, vagy lett hasonlítva. A kígyó csak annyiban szimbolizálta Jézust, hogy a kígyó halott volt, nem volt benne élet. Jézus meghalt. Amikor Kain megölte Ábelt, agyonütötte. Ábel az áldozati oltárnál halt meg az áldozatával együtt. Miután Ábel feláldozta a bűnért való áldozatot, utána meghalt ugyanazon az oltáron az áldozatával együtt. Ahhoz, hogy újjászülett setek, kénytelenek vagytok meghalni azon az oltáron, amelyen ő feláldozta magát. Olyan halottaknak kell lennetek, mint ő volt, hogy újjászülessetek. A kígyóban nem volt élet. Ti azt kérdezitek, miért volt sárga részből. A sárga rész az isteni ítéletet képviseli. Észrevettétek-e ezt már? A Bibliában az Ószövetségben volt egy oltár, amely az áldozatot bemutatták. Az érc az ítéletet jelenti, mint Illés idején. Ő feltekintett az égre, hogy jön-e már az eső, imádkozott, és azt mondta, az ég úgy néz ki, mint az érc. Mi volt ennek a jelentősége? Isten ítélet a hitetlen emberek felett. Egy hitetlen nemzet elhagyta Istent. Ez isteni ítélet volt. Az érc, a kígyó magában képviselte az elítélt bűnt. Mert a kígyó el lett ítélve, az Éden kertbe. Ő egy elítélt kígyó volt. Amennyiben feltekintünk Krisztusra, akkor látjuk, hogy a büntetés ő rá lett helyezve, az egyedülire. Isten maga lett hússá. Isten eljött a földre, és magára vette mindannyiunk bűnét. Az isteni ítélet és a mindenható Isten haragjá kitöltetett az ő hústestére, amikor a kereszten meg lett kínozva. Ez az igazi ítélet. Ő egyedül taposta Isten haragjának sajtóját. Ő egyedül járta végig ezt az útat. Angyali segítség, ember, gyülekezet, anya, testvérek, apa nélkül halt meg, elhagyatva Istentől, az emberektől és a természettől is. Egyedül halt meg, hogy megmutassa nekünk, hogy még a természet sem fog segíteni nekünk a halál órájában. Képtelenség, sem barát, sem testvér, sem pápa, sem lelkész. A halál. De volt valaki, aki magára vette, mi érettünk ezt a büntetést. Nem volt élet a kígyóban. Teljesen megdermett. Ez volt az ítélet. Ő meghalt, és a föld megszégyelte magát ennél fogva. Ő meghalt, és a csillagok is megszégyelték magukat. Ő szenvedett, amíg a nap nem sütött, nem világított többé. Szenvedett, amíg a hold nem ragyogott fel többé. Szenvedett, amíg a föld eleme is olyan feketék és sötétek lettek, amilyen az éjszaka lehet. Nem maradt semmi. Senki sem szenvedett valaha így. Senki sem tudna így szenvedni. Egy halandó ember nem lenne képes erre. Senki nem tudna ezt átélni. Isten mindannyiunk bűnét és ítéletét ő rá helyezte. Ő egyedül, segítség nélkül taposta Isten haragjának sajtóját. Senki nem volt segítségére. Isten ő rá helyezte a büntetést és mindazt, ami a büntetésbe beletartozott, mert mindannyian bűnösökké lettünk. Egy főpap sem tudott odajönni, hogy segítsen nekünk. Semmi sem tudott segíteni neki, sem pápa, sem az angyalok. Mindenki csak állt és nézte, bámészkodott. Ezek voltak a világtörténelem legnagyobb pillanatai. Ő meghalt, és nem maradt benne az élet szikrája sem. Halott volt, mint a hajdani kígyó. A kereszten lógott, mint egy megdermett jel. Nos, hogyan kell nekünk viselkednünk, hogy eljussunk ehhez a születéshez? Hogyan érhetjük el? És hogyan álljunk a dologhoz? Nektek át kell mennetek egy folyamaton, mint mindaz, ami él. Először meg kell halljon, mielőtt újra életre kelhetne. Nektek nincs módotok arra, hogy megtartsátok régi szellemeteket és régi szokásaitokat. Nem tarthatjátok meg ugyanazokat a gondolatokat. Nektek meg kell halnotok, éppen úgy, ahogy ő is meghalt. Meg kell halnotok az ő oltáran, ahogy Ábel is meghalt a bárányával együtt. Ő volt a bárányotok, és ő meghalt. Nektek is meg kell halnotok. Halljatok meg a saját gondolataitokkal, vagy gondolkodásmódotok miatt, hogy újjászülessetek. Legyen bennünk a gondolkodásmód, amelyen Krisztusban volt. Az ő gondolatait kell gondolnotok. Ó, testvér, testvérnő, hadd mondjam el nektek ezt, amennyire csak tudom. Hogyan gondolhatjátok, hogy az ő gondolatai tagadhatják az ő szavát, miközben azt állítjátok, hogy újjászülettetek? Tegyétek fel magatoknak ezt a kérdést. Hogyan tehetnétek ilyet? ez nem lehetséges. Amennyiben újjászülettetek, akkor az ő gondolatait gondoljátok. Amennyiben Krisztus gondolkodásmódja van bennetek, akkor új teremtmények vagytok. A Biblia ezt tanítja. Amennyiben egy testvér szeretné megkeresni a szót, keresse meg a lexikonban. Utána nézhettek. Ott láthatjátok, hogy a szót új teremtménynek fordították. Az íge szó kifejezést új teremtménynek fordították. Ti egy teremtés vagytok, akit itt a Földön született a nemi vágy által, de akkor egy új teremtés vagytok, aki a szellem által születtetek. A saját gondolataitok halottak, olyan halottak, élettelenek, ahogy a részkígyó volt. Ahogyan ő meghalt, és az ég és a föld és minden tanúságot tett, hogy ő meghalt. Ő meghalt. Olyan halott volt, hogy a testében a víz és a vér elválasztódott egymástól. A halála olyan szörnyű volt, ahogyan mondtam, hogy a világ idegösszeroppanást kapott. Megremegett minden, a sziklák megrepettek, a kövek ide-oda hullottak, a sziklák szétrobbantak. Ha egy pápa meghalna, így nem történne ilyesmi, egy pápa halál nem idéz elő semmit. Nem, de ugyanakkor, amikor Isten eljött hústestben is meghalt a kereszten, a föld idegösszeroppanást kapott. Ez volt Isten kimondott szava, ami életre hívta. Nem egy szertartásos hagyomány, hanem az ő kimondott szava. Figyeljetek, maga a teremtő lett hústesté, és a bűn ő rá lett helyezve. Ő elviselte Isten haragját, és holt elveszítette ragyogását a nap, és a föld idegösszeroppanást szenvedett ennél fogva. Minden összeomlott. Amennyiben nem lenne jövőnk, akkor ez lenne a vég. És ha még a föld elemei is megrendültek, miközben a szemlélői voltak az eseményeknek, amit ott láttak, és mindazt, amit átéltek, meglátták őt ebben a helyzetben, amiben volt, mit kellene ez kiváltson te benned és én bennem? Mi történjen a mi lelkünkben, amikor oda nézünk, és látjuk, mit tett Isten értünk? Mindez érted és én érettem történt. Mit kellene ez kiváltson mi belőlünk? Továbbra is a bűnben akartok élni, Isten ments! Elfordultatok a bűntől, és Istenért éltek. Nem láttátok, mit tett ő vele a bűn? Magára vette a bűnt, és meghalt. Ő magára vette a bűn ítéletét azért, hogy eljuttasson téged és engem Isten igazságosságához. És amilyen Isten igazságossága visszakerül rá, meghaltunk a bűnnek. Remélem, hogy ezt látjátok. Igen. Ahhoz, hogy újjászülessetek, át kell mennetek a halál folyamatán. Mindennek át kell mennie azon. Vegyünk egy vetőmagot. Ahhoz, hogy életre keljen, előbb meg kell halnia. Ha egy búzamag életre akar kélni, meg kell halnia előzőleg. Teljesen lehetetlen lenne, hogy másképp életet kapjon. A mag, a búza, a virág, a fa, a fű, a zöldség, minden, ami életre kell, előzőleg meg kell halnia. Akkor hogyan menekülhettek ti meg ettől? Először meg kell halnotok. Meg kell halnotok. Hogyan haltok meg? Magatoknak. Meghalni mindennek azért, hogy újjászülessetek. Ez meg kell történjen veletek, amennyiben nem haltok meg, nem élhettek. Tudjátok, hogy minden nap meg kell haljon valami azért, hogy ti éljetek. Nos, mi van veletek hetednapi adventisták, akik közöttünk vagytok? Néhányan azt mondják, én nem lőnék le egy mókus Branham testvér. Én nem ölnék meg egy szarvast sem, egy nyulat sem, egy halat sem, mert nem hiszem, hogy ölni kellene. Testvérem, tudtad-e, hogy még a zöldségek is, amelyeket megeszel, életet hordozott magában azelőtt? Igen, öld meg őt. És az egyetlen lehetőség, hogy ebben az életben létez az, hogy valamiben, valami meghaljon, hogy te élhess még pedig a halott élet által. Nos, ha valaminek meg kell halnia, hogy ti megőrizhessétek halandó életeteket itt a földön, akkor nem kellette valaminek meghalnia, hogy ti az ő életén keresztül örökké élhessetek. Tegyétek fel magatoknak ezt a kérdést. És ez Krisztus volt, mert senki más nem rendelkezett halhatatlansággal, csak a fiú rendelkezett halhatatlansággal, és ő odaadta magát ti érettetek, csak hogy nektek el kell fogadnatok őt, meg kell halnotok. Nos, ez nem azt jelenti, hogy egy új lapot kezdtek új évkor. Miközben azt mondjátok, Branham testvér, már régóta ide járok, tagja vagyok a gyülekezetnek, most új évkor egy új lapot kezdtek, és újra kezdtek mindent. Nem egy új lapot kezdeni, hanem meghalni és újjászületni. Olyan bűnösöknek kell éreznetek magatokat, amikor az ő jelenlétébe kerültök, függetlenül attól, hogy metodisták, baptisták vagy egyebek vagytok. Olyan bűnösnek kell éreznetek magatokat, hogy megöljön titeket. Ez igaz. Meg fog ölni benneteket. A világi életetek olyan ott helyben meg fog halni, tehát fel kell ismernetek magatokat bűnösnek Isten jelenlétében. Csak így halhat meg földi életetek, és jöhet létre egy új. Ha így látjátok magatokat, akkor élni is fogtok, mert meghaltatok. És az egyetlen lehetőség, hogy élhessetek az, hogy meghaltok, hogy újra élhessetek. Most már látjátok, mire célzok, és mi is az újjászületés. Először meghalni, hogy újjászülethessetek. És ha még mindig a világ dolgai vannak bennetek, akkor nem születtetek újjá. És ha azt mondjátok, hogy újjászülettetek, és még mindig szeretitek a világot, hogyan lehet ez lehetséges? Néhány napja egy keresztény azt mondta nekem, nem azt mondom, hogy ők nem keresztények, de láttam néhány felvételt keresztény nőkről és férfiakról. Ott voltak együtt egy úszómedencében, fürdőruhában, és azt mondták, ez az igazi szerelem, ez az igazi mocsokság. Ez nem szeretet. A szeretet egészen másképp fejeződik ki. A hitben lelkünk az ő tiszt ércoltárára kerül. Isten ítélete elhangzik, és az áldozatunk elenyészik. Most gondoljatok arra, hogy amikor így és az ércszerű ég alatt Isten áldozatát az oltára helyezte, az áldozat el lett enyészve, mert ő nem tudta felemészteni az áldozatot. Baál képtelen volt az áldozat felemésztésére. Nem szeretném ezt mondani, ugyanakkor muszáj. Ha egy gyülekezetbe mentek, hitvallásokat fogadtok el a keresztség módjáról, és feláldozzátok az áldozatot, vagyis magatokat feláldozzátok, ha nyelveken beszélünk, ha amaszt mondjátok. De ha az áldozatot Isten valóban elfogadta, akkor az felemésztődött. Akkor a világ számotokra halott. Végetek van. Mert mi magunkat halottaknak és eltemettetnek tekintjük. Krisztussal együtt meghaltunk, és most Krisztusban vagyunk. Krisztusban elrejtetten. Vagy elrejtve. Ráadásul, amennyiben Krisztussal együtt meghaltunk és ellettünk temetve, ő benne biztonságban vagyunk, vagy elrejtve, és ellettünk temetve, akkor el leszünk pecsételve, és csak akkor leszünk elpecsételve a Szent Szellemmel. Látjátok, ott megdermett az isteni ítélet, és amennyiben lelkünk az isteni ítélet oltárára kerül, mi is és mi is volt a büntetés, a halál. És amennyiben ti magatokat Isten oltárára helyezitek, aki bűnösnek a halált kimondta, mi lesz akkor? Akkor el kell fogadnotok az áldozatot, akkor el fogjátok fogadni. Látjátok, meghaltok. El fogtok pusztulni, fel lesztek emésztve. Semmi nem marad meg belőletek, ahogyan volt a részkígyóval. Ti feltekintetek rá. Figyeljetek, ott lógtatok a kereszten, halottak lettetek. Miért? Mert Isten oltárára, oltárán vagytok, a bíróság oltárán, és amikor ítéleti döntés született a bűnről, mi történt? A büntetés, a halál következett. És ha lelketek Isten oltárára, lelketeket Isten oltárra helyezitek, akkor bekövetkezik a halál, a meghalás bennetek. Ó, talán eljuttok odáig, és talán táncolhattok a lelkületetekben, talán újongtok, vagy sírtok, fel alá futkároztok, csatlakoztok egy gyülekezethez, vagy ezt, vagy amazt teszitek, amit akartok. Most a pünkösdi hívőkre hivatkozok ezzel. Aztán kimentek, és megcsaljátok másik feleségét, és leromboljátok mások házát. Figyeljetek, visszafele fejlődtök, mindegy, mennyi Isten ígéje jut el hozzájátok, nem ismeritek fel. Ti nők nem növesztitek a hajatokat, nem öltözködtök megfelelően, úgy viselkedtek, mint a világ is. Nem haltatok meg a világnak, hanem benne éltek. Néhányan közületek férfiak nem hagyjátok abba az ivást, a dohányzást nem hagyjátok abba, a buja vágyakat, az erkölcstelen nők iránti vágyakozást, akik így öltölköznek, amikor az utcán sétálnak, miért nem a helyet, hogy a hátat fordítanátok nekik, és elmennétek mellettük, ez felkavartiteket. Figyeljetek, a világban éltek, figyeljetek, mire gondolok. Elfogadta Isten az áldozatot, meghaltatok-e, a lelketek az oltárra van helyezve, az oltárra, Isten egykori ítéletének oltárára, aki is, akkor Isten elfogadja. De ha még a világban éltek, akkor még nem történt meg. Ti, akik azt mondjátok, hogy megkaptátok a Szent Szellemet, figyeljetek, ha csak Isten nem fogadta el az áldozatot, ha csak nem került oda az ő ítéletének oltárára, és ti meg nem haltatok a bűnnek. Ti azt mondjátok, igen, egy új lapot nyitok fel, ez nem az. És azt mondjátok, abba hagyom a dohányzást, az ivást, ez sem az. Ha csak Isten nem fogadja el az áldozatot, az érc oltáron, az ő ítéletének oltáron, mi az? Az ítélet, a halál, a bűn büntetése, a vétkező léleknek meg kell halnia. Nem számít, mit tesztek. Jézus azt mondta, sokan oda jönnek majd hozzám azon a napon, és azt mondják, ezt is, amazt tettük, ördögöket üztünk, és ő azt mondja, távozzatok tőlem, ti gonosztevők, amennyiben az áldozatot elnyeli a tűz, és a füst felszáll, figyeljetek, hogy ti is felemelkedtek ezzel az áldozati füsttel a mennyei világba. Ki lettetek ragadva a világ dolgaiból, és el lettetek pecsételve, a lelketek az oltáron van. Mi történik akkor? Meghaltatok önmagatoknak. Valóban bekövetkezett egy új fogantatás. Nemzve lettetek. Megszülettetek. Mi ez? Az élő íge. Ó, nézzétek, még mindig harcolunk. Lássuk, mit fog tenni Isten. Látjátok, ti új fogantatásban részesültetek az élő ígével. Az íge életre kell bennetek. Elkezditek másképp látni a dolgokat. Korábban nem láttátok, most látjátok. Most már minden más lesz. Az összes írás összeillik. Minden újra stimmel. Valami elkezdődik. Folyamatosan. Meghaltok a saját gondolataitoknak, de most újonnan lettünk nemzve. Meglettetek mosva az íge vízfürdőjében, így van. Mit csináltok, amikor egy baba megszületik? Megmosdatjátok, nem igaz? És amint az ember meghalt önmagának, és megszületett Istenből, akkor meg lesz mosdatva az íge vízfürdőjében. Amen. Amennyiben ki van jelentve megkeresztelkedni a Jézus Krisztus nevében, akkor azt mondjátok, így van, akkor egyszerűen elfogadjátok. Mit jelent ez? Most már készek vagytok az életre, nektek újjá kell születnetek. Bármit is mond Isten, ti Isten családjába születtetek, készen álltok az életre, amely a kezdetektől fogva számotokra lett előkészítve, hiszen nem születhettek meg egy apa nélkül. Valószínűleg ez most pontosan a felvétel közepe. Itt az első rész fordításnak a vége. Nem hiszem, hogy még szükséges lenne valamit is hozzátenni ahhoz, amit hallottunk. Az egyetlen dolog, amire mindannyiunknak szüksége van, az az, hogy hittel, valódi hittel járuljunk a kegyelem trónjához. Ne feledjétek, hogy még egy ilyen komoly és éles prédikáció sem arra szolgál, hogy elbátortalanítson minket, hanem éppen ellenkezőleg arra szolgál, hogy gyógyító, isteni gyógyszerként hasson reánk, és kifejtse a hatását bennünk, miután bevettük ezt a gyógyszert. Egészen világosan hallottuk, sem hírnévvel, ranggal és névvel rendelkező személyek, sem az egyének nem tudnak önmagukon segíteni, vagy az újjászületést előidézni. Ezt csak Isten képes megtenni. De ugyanúgy hallottuk azt is, hogy ő már rendelkezésünkre állított ezt. És ahogy minden születéshez szükséges a mag, úgy az újjászületéshez is. És mi befogadtuk magunkba az isteni ígének a magját. Most az akaratunkat Isten akaratába kell helyeznünk. Isten nem fog semmit tenni az akaratunk ellenére. De ha mi az akaratunkat az ő akaratába helyezzük, és ahogy hallottuk, az áldozattal együtt meghalunk. Elmondom nektek, mit jelent ez mindannyiunk számára. Ellentétben azokkal, akik Krisztust egyszerűen kisgyermekként látják az anyakarjában, vagy soha nem értették meg a Golgotát. Mi, úgy mondom, és úgy hiszem is, megértettük Golgotát az isteni jelentőségében számunkra. Nem álltunk meg Betlehemben, hanem végig jártuk az útat az Úrral, tovább az egész útat. És ha helyesen értjük a Szentírást, akkor mi, mint menyasszony, már a vőlegényben voltunk. Éppen úgy, ahogy Éva is Ádámban volt, és az ő oldalából lett kivéve, úgy mi is, mint menyasszony, Isten szemében, a vőlegényben voltunk. Éppen ezért mondhatta Pál apostol, Krisztussal együtt keresztre lettem feszítve. Ő Krisztusban volt, és Krisztus azután ő benne volt. Mi Krisztusban voltunk, most Krisztus akar bennünk lenni. Szeretteim, ez valójában nagyon-nagyon világos. Ugyanakkor ilyen világosan szeretnénk megtapasztalni és átélni is. Olyan világosan, hogy a Szentírásban Isten szellem által megvilágosodott számunkra. olyan világosan szeretnénk megtapasztalni is a Szentírás szerint. Ki kívánja úgy teljes szívből, hogy valóban meghaljunk önmagunknak, önmagunk halottak legyünk, hogy az Úrnak élhessünk. Micsoda komoly prédikáció. Csak akkor fogunk neki élni, ha meghaltunk önmagunknak. Egyébként nem. Egyébként lehetetlen. És ezt is hallottuk, hogy a halál a bűn zsoldja, az ítélet a bűn által okozott büntetés. Ő meghalt, de nekünk azonosulnunk kell ezzel az áldozattal. Ahogy már mondtam, nem úgy kell tekintenünk az Úrra, mint egy kisgyermekre a jászolban, hanem azonosulnunk kell vele ott a golgotai dombon, ahol értünk meghalt, és meg kell értenünk, hogyha nem őt érte volna, akkor minket ért volna ez a sors. Csak hogy ő átvette a mi helyünket, meghalt mi helyettünk, hogy mi az ő kegyelméből élhessünk. Ez evangélium, ez az örömteli üzenet, ez a teljes üdvösség, ahogy a Biblia tanítja. Senki el ne csükkedjen, mert ezt is hallottuk. Nem a jó szándékok egy új oldalt nyitni, egy új fejezetet megnyitni, ez nem elég, hanem egyszerűen azt mondani, Uram, itt vagyunk előtted összegyűlve. Hadd éljük át ma, most azt, amit te a Golgotán rendelkezésünkre állítottál, előkészítettél. Itt van a mi akaratunk, a tiéd, ahogyan már annyiszor énekeltük is. Az én akaratom, az én Istenemé. Egyedül Jézusért élek. Ne legyetek szomorúak, a halál nem a vég, csak egy szakasz vége. Egy útszakasz vége, aztán jön egy új, egy szebb, egy jobb élet. Én már ma szeretném magamnak, hiszen tudjátok, Isten valamely embere, szinte mosolyogva mondom ezt, mert látom, hogy ez az íge annyira megérintett minket, de Augustinus volt az, aki ezt mondta, Uram, adj nekem tisztaságot, adj nekem kecsességet, adj nekem mindet, de még nem most. Még nem volt kész meghalni önmagának, még egy kis időt akart nyerni, majd hozzátetem. Hozzátette, add meg nekem, de még nem most. Szeretném, nehogy csak a gyülekezet történelméről szóló könyvben olvassunk, hanem egyszerűen mondjuk, Uram, itt vagyok. Ma, ebben az órában teljesen tudatában vagyok annak, hogy csak akkor, ha te veled együtt meghalok, tudok te általad élni is, akkor leszek képes rá. Így van ez. Ez az, amit szem előtt kell tartanunk, és amit Istennel együtt akarunk megtapasztalni, átélni. Dicsőség az ő nevének. Ő mindent előkészített számunkra, történjen velünk az ő szava szerint. Amen. Úgy történjen velünk, ahogy ő mondta, mert hisszük, amit mondott, és hiszünk abban, amit tett. Magasztalva legyen az ő neve. Amen. Felállunk, hogy együtt hálát adjunk még az Úrnak. Énekelj a kórust, ahogy vagyok, úgy kell lennie. Ahogy vagyok, úgy kell lennie, nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred megtisztít a bűnöktől, ó Isten báránya, én jövök, én jövök. Mennyei Atyánk, szívünkből hálát adunk neked, ezért a prédikációért. Köszönjük, hogy megértettünk téged. hogy önmagunkba szállhatunk, vagy szállhatunk, és megvizsgálhatjuk magunkat, hogy ki lettünk-e ragadva a világból, vagy még jobb, hogy a világ ki lett-e ragadva mi belőlünk. Mert te azt mondod, ti a világban vagytok, de nem a világból valóak. Szeretett Uram, te az emberek gyermekeiből Isten gyermekeit alkottad. Üdvözítőm, ma tudatosan szeretnénk azonosulni te veled a keresztre feszítésben. Mindenki egyen-egyenként szeretné, hogy ott meglássunk magunkat veled együtt keresztre feszítve. A mi akaratunk és létünk vége, útaink és gondolatainknak vége, veled együtt meghalni, hogy veled együtt eltemetve új életre keljünk. Uram, élesz fel minket újra, ajándékozz meg bennünket ezzel az új isteni élettel, hogy áradhasson, ó Uram, mert akkor azok a cselekedetek fognak történni, amelyeket te tettél, akkor eléred a te fennhatóságodat. Szeretet, Uram, serkents mindannyiunkat, hogy együtt imádkozzunk, együtt higgyünk, együtt átéljük, amit megígértél. Uram, itt vagyunk, hallottuk és tudjuk. Senki sem tud segíteni a másiknak, vagy önmagán sem. De te itt vagy. Te vagy a mi segítségünk, te vagy a mi megváltunk, te vagy a mi megmentőnk, ami Urunk. Bízunk benned. Igen, Uram, hittel kimondjuk, hogy veled együtt keresztre lettünk feszítve, hogy veled együtt meghaltunk, hogy veled együtt el lettünk temetve, hogy veled együtt feltámadtunk. Hadd legyen most nyilvánvalóvá, hogy a tanúságtételünk összhangban legyen az életünkkel. Ó Istenem, hogy a te szavad bennünk és rajtunk keresztül hússá válhatna. Üdvözítünk, kérlek téged, ne hagyd, hogy bárki is kétségbe essen. Fáradtan és megterhelten jövünk, ugyanakkor egészen másképp távozunk. Aki fáradtan és megterhelten jön te hozzád, az felszabadulva és megkönnyebbülten, megmentve és megáldva folytathatja az útját, életútját. Mert aki hozzád jön, azon segítesz, azt megszabadítod, azt megmented. Ma közösen hívünk téged, segítségül hívunk. Ajándékozz meg szabadulással, megmentéssel, újjászületéssel, úgy, ahogy Isten könyvében meg van írva, hogy tanúvallomást tehessünk arról, hogy a régiek elmúltak. Meglásd, minden újjá lesz, Uram, hogy egy mennyei örömben lenne részünk, mint a te népednek, hogy megszülettél bennünk, mert csak ha megszületett mi bennünk, akkor jön az áttörés ennek az isteni örömnek. Köszönjük a te prófétádat és szolgádat, Branham testvér. Köszönjük, hogy felhasználtad őt a te titkaidat kinyilatkoztatására, hogy megmutassa a helyes útot a népednek. Legyen, hogy bekövetkezne rajtunk, akik hívőkké lettünk, a szív és a lényünk körülmetélése, hogy minden, ami előtted meg nem állhat, el legyen távolítva. Ajándékozz meg most mindannyiunkat hittel, bátorsággal, hogy hálát adjunk neked, hogy már is megtetted. Imádat és dicsőség a te csodálatos szent nevednek, hálát adunk neked. Elvégeztetett, megtörtént, én bennem, te benned, Isten tiszteletére. A bárány vér által, a Szent Szellem által, isteni igéje által, a mindenható hármas tanúságtétele által itt ezen a földön. Uram, egyetértünk azzal, ami a vér által történt, ami a szellem által történt, ami az íg által történik, és meghajolunk a te hatalmas kezed alatt. Uram, engedd, hogy ma örüljünk te benned. Halleluja! Halleluja! A te dicsőséges nevednek te elvégezted, te megvalósítottad. És ahol még hiány van, ahol a dolgok még folyamatban vannak, Uram, ott hadd kapjon el a sietség mindenkit, miközben azt mondod, mondjuk, hogy ma, amikor halljuk a te hangodat, meg ne keményítsük a mi szívünket. Uram, valósíts meg mindent mindenkiben, a te szent neved tiszteletére. Amen.